Kedves testvérek, nagy csütörtök este van, és ma arra tekintünk rá, hogy milyen érzések és milyen indulatok voltak a Jézussal töltött utolsó éjszakán a tanítványokban, hogyan vagyunk mi ezekkel az érzelmekkel a mai élethelyzetünkben, ami nem könnyű, idén a nagy héten hogyan lehetünk együtt. És öt ilyen érzést, fogalmat szeretnék ezen a mai estén előhozni számotokra, ami a nagycsütörtök esti éjeli történésekből előttünk van, az ezekhez tartozó bibliai szakaszokat olvasva. És ez az öt, a hála, az árulás, a botránkozás, a szomorúság, és a magány. Egyszer meghívtak egy vacsorára engem és a feleségem, és amikor leültünk az asztalhoz, akkor szokatlan módon azt mondta a házi gazda, hogy hát, mint lelkész, aki ott vagyok, mondanék egy áldást. Hát egy olyan furcsa kérés volt, mert mi úgy szoktuk mondani, hogy kezdjük egy imádsággal a vacsorát, az étkezést, és hát nem tudtam, hogy pontosan mire gondol ez a család, nem reformátusok voltak, gondoltam, hogy vannak valamilyen formák, vagy hogy mi is pontosan az áldás. És hát ilyen jó reformátusként nem tudtam hirtelen ilyet kitalálni, elkezdtem a szokásos asztali imádságot, jöjjön Jézus, légy vendégünk, áld meg, mit adtál nékünk. És aztán később kezdtem gondolkodni, mondhatni, még máig gondolkodom, hogy mit is jelent ez az áldás mondás ott, valamiféle köszönetmondás, mit jelent ez, amikor valaki az étkezéshez leül. Azért is jutott eszembe ez a történet, mert így kezdődik a Jézusnak a vacsorája, az a része, amit jól ismerünk, amit hangsúlyozni is szoktunk. Máté evangélium 26. részéből olvasom ezeket a bibliai részeket. Miközben ettek, Jézus vette a kenyeret, áldást mondott és megtörte, a tanítványoknak adta és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat és hálát adva nekik adta is, ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből a manapig, amelyen majd újat iszom veletek az atyám országában. Az első szava a nagycsütörtöknek tehát, a hála érzete. Úgy tekintünk erre az egész hétre, és erre a mai estére is úgy szeretnék tekinteni, mint Istentől jövő áldás lehetőségére. Hálaadás és áldás. Annyi nehéz fogalom és esemény és történés van ebben a mai és a holnapi napban, az ármány, a botránkozás, a szomorúság, a fájdalom, az egész passió történet erről szól, átjárhat egyben bennünket az a mély hála, amit Isten okoz bennünk, és Isten tette bennünk, mindig és újra generál. Az egyik énekünk, az egyik nagyheti énekünk így foglalja ezt össze. Jóságod mély és mély a hála, amellyel hozzád fordulunk. Bűnünkért mentél kínhalálba, egyetlen megváltó Urunk. És az egész nagycsütörtök estét most szeretném a hála szempontjából megvizsgálni, és azért is vettem ezt a szót előre, mert Jézusnak ez a nagyon jelképes cselekedete erről szól, hiszen azt olvassuk, hogy ő hálát adva adta oda a tanítványoknak a későbbi úrvacsorának a jegyeit. És tudjuk jól, hogy ez a vacsora, az utolsó vacsora túlmutat az étkezésen. hogy mennyire fontos az étkezés. Tegnap este erről hallhattunk, egy étkezési történetbe ágyazva. És sokaknál úgy gondolom, hogy maga az egész ünnep, a húsvéti ünnep, az nem is több, mint egy étkezés. Amikor még családilag, nagyobb családban meg lehetett élni, összejön a család, és együtt eszik, együtt étkezik. Sokaknál ennyi marad az ünnepből. Ez egy fontos része, és különösen fontos része számunkra, hiszen ezen az éjszakán szerzi Jézus azt a közösséget, amelyet minden alkalommal mi is megélünk az úrvacsorában. És ezen az ünnepben is holnap, és vasárnap, és hétfőn megélhetünk. És ennek ott van az áldás része is. Jézus áldást mond, amikor veszi a kenyeret, és hálát adva nyújtja ezt a kelyhet a tanítványoknak. Nagyon szép ez a kép. És úgy gondolom, hogy nagyon tükrözi azt a szemléletet, amit Jézus elmond ebben a történetben, hogy érzékeltet, hogy hálát adva adja tovább. Miért ad hálát Jézus? Azért a szőlőért, amiért máskor egyébként hálát szoktak adni, azért az ételért, azért a kenyérért? Nem csak, hanem sokkal inkább már azért, hogy ő ezt a szimbólumot, az ő testét azt átadja, és továbbadja a többieknek. Az egész történet innen bontakozik ki, ebből a két mozdulatból, hogy áldást mond a kenyérre, és továbbadja a kelyhet. Innen jön ki az egész történet, hiszen megtöretik a teste, és kiontatik a vére. Ezt ünnepeljük, és erre emlékezünk majd a holnapi napban. A legérthetetlenebb része ez a mi hitünknek, hogy mi is történik ott az úrvacsonában. Úgy tekintünk erre a hétre, mint akik hálásak. Így is szoktuk ezt az imádságunkban mondani, talán sokszor sablonosan is, hogy hálatelt szívvel állok meg előtted. És ha ez tényleg komolyan jön és mélyről jön az ember életében, akkor ez nagyon sok mindent kifejez. Hálás vagyok mindazért, amit Isten tett velem, hogy eljutatott eddig, hogy egészséges lehetek, hogy lehet, hogy beteg vagyok, de legalább itt lehetek az Isten tiszteleten, és nézhetem, és az otthonainkban, szerte a városban, vagy azon kívül is részese lehetünk most ennek az Isten tiszteletnek, és az egész ünnepnek. Így legyen ez a mai este a hála jegyében. Egy olyan nehéz légkörben, amikor kampány van, még nagypénteken is oltani fogják az embereket, dolgozókat, tanárokat, óvónőket, mert most erre van szükség. És amikor megkaptam az oltást, akkor van ugye egy ilyen félórás kis szünet az oltás után, amit egy helybe kell tölteni, ne menjen még senki el, hát ha rosszul lesz, vagy bármi történik vele. És amikor leültem a padra, fogtam a vállamon a kis gézdarabot, és azon gondolkodtam, hogy mit csináljak ebbe a fél órába. És olyan önkéntelenül feljött bennem a hála. Ez a szó elém jött valahogy, hogy hála. És elkezdtem imádkozni, hogy hálás vagyok, hogy van a tudománynak egy ilyen része, ami talán megóv bennünket a nagyobb bajtól. És legyen ez biztatás számunkra, hogy igen, így lehetünk hálásak. És az a hála átjárhatja az egész fájdalmat, mindazt, amivel most szembenézünk ezen a mai estén, és ahogy szembenézünk majd a következő estéken is. A vacsora során, a közös étkezésben, a vendégségben a Páskát élték meg, hogy Isten szabadítása milyen nagy volt Izrael életében, mindig erre emlékeznek. Miért más az éjszaka, mint a többi, mert Isten szabadítását élhették át. Legyen az első érzésünk a hála érzése, az Istennek adott hálánknak az érzése. A kovásztalan kenyerek első napján odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: hol akarod megenni a páska vacsorát, hol készítsük el? Ő ezt válaszolta: menjetek a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki, a mester üzeni: az én időm közel van, nálad tartom meg a páska vacsorát tanítványaimmal. A tanítványok úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a páska vacsorát. Amikor beesteledett, asztalhoz telepedett a 12 tanítványával, miközben ettek, így szólt. Bizony mondom néktek, hogy közületek egy el fog árulni engem. Ekkor nagyon elszomorodtak, és egyenként kezdték kérdezni tőle. Talán csak nem én vagyok az, Uram. Ő pedig így válaszolt, aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Az emberfia elmegy, amint megvan írva róla. De jönnek az embernek, aki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Megszólalt Júdás is az áruló, és ezt kérdezte. Talán csak nem én vagyok az, Mester. Ő azt felelte neki, te mondtad. A második szavunk az árulás. Mit jelent elárulva lenni? Sokan kérdezték már, idén is ebben a mögöttünk lévő időszakban ezt a nagyon erős teológiai dilemmát, hogy miért így intéződött ez a megváltás? Miért nem fogták el Jézust, amikor tanított a városban? Miért nem egy besúgó, egy katona, valaki fedezte fel, vagy egy farizeus? Miért nem akkor fogták el, amikor az emberek között volt? Miért így intéződött, hogy ebből a 12-es nagyon szűk körből lett egy olyan valaki, akinek ez a jelző, hogy áruló? Azóta is, ha Judás név elénk jön, akkor állandóan ez jut eszünkbe, hogy ő az áruló. Közületek egy, azt mondja Jézus. És gyerekkoromban vannak ilyen gyerekkori rigmusok, amik így benne maradnak az emberbe, és már talán óvoda vagy általános iskola alsó osztályban ez a kis versike velünk volt, és állandóan mondtuk, bizonyos szituációban. Árulkodó Júdás nem kap piros tojást. És ez úgy bennünk maradt, hogy igen, a Júdás az, aki elárult, és ő az, aki árulkodó is. Ez egy nagyon negatív dolog. És Jézus azt mondja, hogy közületek egy el fog árulni engem. Minek a figyelmeztetése ez? Talán annak, hogy vigyázzunk, mert senki sincs biztonságban, hogy igen, ilyen az ember. Hogy még abból a nagyon szoros baráti körből is lehet valaki, aki elárulja. Ez ennek a teológiai távlata. Jézus azt mondja később, amikor a Gecsemáné kertjében vannak, hogy közel van az, aki engem elárul. És nem csak a fizikai közelségetre gondolt Jézus, és nem csak az időbeli közelségre, hanem valaki, aki közel volt hozzá, az elárulta őt. És talán még fájdalmasabb így ez a történet, még ha nem is tudjuk nagyon pontosan megmagyarázni. Azokon a festményeken, azokon az ábrázolásokon az utolsó vacsora képe van lefestve, mindig valami közelséget élünk meg, valami feszültséget, hogy ott a tanítványok kérdezgetik Jézust, közel mennek hozzá, felé fordulnak, fizikailag is odahajolnak, hogy hát ki az, aki elárul. Ez a pillanat nagyon fontos, az árulásnak a pillanata. Így mondja ez a rész, hogy megszólalt Júdás is az áruló. A szöveg már leleplezi magát az embert, magát Júdást. Nagyon nehéz ezt feldolgozni, de talán az a figyelmeztetés benne van számunkra, hogy igen, csak úgy lehet megmaradni, hogyha közel vagyunk Jézushoz, és még úgyis nagyon nehéz. És tudjuk jól, a teológiai magyarázata valahol ott van, hogy igen, meg volt írva, hogy a legszűkebb baráti körből valaki el fogja árulni az emberfiát, mert így kell beteljesedni, de nagyon nehéz ezzel szembesülni, és mindig újra és újra. Az életünk része ez a szó is, az árulásainkban, az elhagyásainkban és a tagadásainkban is. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Akkor így szólt hozzájuk Jézus, mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva. megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Ekkor Péter így szólt hozzá, ha mindenki megbotránkozik is benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus ezt mondta neki, bizony mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter így válaszolt, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Jézusnak nagyon őszinte ez a mondata, mindjárt megbotránkoztok bennem. Egy olyan periódusban mondja el az estének, az éjszakának egy olyan részében, ami egy ilyen lazább rész. Ott a súlyos, nehéz vacsora után kimennek az olajfák hegyére, ez egy séta, szabad levegőn, jó légkörben zsoltárokat, hallélókat énekelnek, ahogy ez a vacsorához tartozik, és Jézus egyszer csak hasonlóan, mint a vacsora közben elmondja ezt a mondatot. Mindnyájan megbotránkoztok bennem. Hát mi itt a botrány? Mi a botrány Jézus haláláránál? Talán az, hogy valakinek, akinek van hatalma, az nem él vele. Láttuk ezt már a virágvasárnapi bevonulásnál is, hogy hát ott van egy győztes király, áldott, aki jön az Úr nevében, és ő nem él ezzel a titulussal, hanem egy szamárháton egyszerű emberként megy be a városba. Aztán botrány az is, hogy Isten fiát ki lehet gúnyolni, majd látjuk a történetben. És aztán konkrétan is utal ez a rész arra, hogy megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. Igen, Jézus megveretésénél ez történik, a tanítványokat nem találjuk már ott, csak nagyon kevesen maradnak mellette. És a botránya ennek a történetnek is, és magának a nagy hétnek is, hogy hát Isten jobban szeret bennünket, mint ahogy mi megérdemelnénk. Azért adta pontosan az ő fiát, mert jobban szeret bennünket, mint ez a nagyon logikus rendszer és világ. És az is botrány volt, hogy hát elfoghatják az Isten fiát, hogy megölhetik. Pirinszki azt mondja a harmadnapon című versébe, hogy megölhették hitvány zsoldosok. Ez egy nagyon mély teológiai igazság, hogy hát meg lehet ölni Istent, meghalhat. Hát Isten, aki örökké való, az hogy halhat meg? Ráadásul fán függve. És ezeket előre jelzi Jézus ebben a mondatban, igen, mindnyájan megbotránkoztok bennem. Nem az elvártat mutatja meg számunkra Jézus, hanem azt a sokkal többet, amivel Isten lehajol hozzánk, közel jön, és botránykő marad mindig számunkra. Ez a történet, és mindazok számára, akik ezt nehezen fogadják el. Fogadjuk el, hogy Isten így és ennyire szeretett bennünket. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, aztán szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt, és virasszatok velem. Egy kicsit tovább ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Nem tudtatok egy órát sem virasztani velem? Virasztatok és imádkozzatok, kísértésben essetek, a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, és harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az óra, és az emberfia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk. Íme közel van az, aki engem elárul. A nagycsütörtök éjszakai történetekben többször is előjön a szomorúság, ez a negyedik szavunk. A vacsora öröm falatjai között ezt olvassuk, erre nagyon elszomorodtak. Képzeljünk el egy ünnepi vacsorát, ami ráadásul a szabadításra, a szabadulásra emlékezik, sok finomsággal, játékkal, énekekkel, és valaki mond egy nehéz dolgot, és azt mondja, hogy mindenki szomorú lesz, letört. És aztán az egész történetet, vagy végig lengi ez a szomorúság. Amikor Jézus Krisztus a Getsemáné kertjében elkezd imádkozni, így olvassuk, nem is azt olvassuk, hanem azt, hogy szomorkodni és gyötrődni kezdett. És aztán szavakkal is megfogalmazza Jézus, hogy szomorú az én lelke, mint halálig. És a hála mellett ott van a szomorúság is a nagyheti történetekben. Nagyon sokszor éljük át ezt a való életben is, hogy igen, hogy az ember szomorú lesz eseményeken, híreken. Most nagyon sok ilyen hírt lehet hallani, amikor az ember szomorú lesz. Akár akkor, ha valamilyen ismerőse, rokona kerül kórházba, vagy lesz beteg, vagy ha olyan szörnyű híreket hall. Még ha valakit nem is ismer, mégis szolidaritást vállal. És nagyon sokszor temetésen éljük ezt át, hogy az ember szomorú, mert valaki eltávozott, de mégis van az emberben egy ilyen erős hálaérzet, mert más az, hogyha valaki egy betelt élettel hagyja itt ezt a földi világot, mintha valamilyen tragédiát él át. És az ember nem tudja eldönteni. Én is voltam már ilyen helyzetben, most hálás vagyok valakinek az életért, hogy Isten annyit adott neki, vagy pedig így szomorú vagyok, és nagyon szomorú vagyok felette. És hát a magunk feletti szomorúság is ilyen. És feltehetjük a kérdést, hogy hát Jézus itt miért volt szomorú? Azt mondja, szomorú azért lelkem, mint halálig. Ez nem nagyon mély gondolat. Miért önmaga felett, az egész helyzet felett, hogy itt hagyja ezt a világot? Vagy a félelem a szenvedéstől, a haláltól? Pál apostol nagyon sokat beszél a szomorúságról, szépeket ír, főleg a második korintusi levél, amit úgy is szoktunk fogalmazni, hogy több levélnek az egységét találjuk ebben a levélben, hogy a könyvhullatással írt levél, szomorúsággal írt levél. Nagyon érdekesen ajánlja egyszer magát Pál apostol, azt mondja, mint szomorkodók, de mindig örvendezők. Mint akiknek nincs semmiük, és mégis övék minden. Így ajánlja magát, és a második korintusi levél második részében és hetedik részében sokat ír a szomorúságra, hogy hogyan szomorították meg őt a testvérek, a helyzet, a gyülekezetnek a lényege, a gyülekezettel való kapcsolat, egyes embereknek az áskálódása, hogyan szomorítja meg azt a munkát, amit csinál. És mégis azt mondja Pál apostol, azt tudja kimondani, hogy azért kétféle szomorúság van. Van a magunk feletti szomorúság, ami persze lehet, és megélhet az ember, és van az Isten szerinti szomorúság, amikor Isten megszomorít és bűnbánatra indít. Így fogalmazza meg a második korintusi levél hetedik részében. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált nemz. Ezt a kétféle szomorúságot is átélhetjük ezen a héten. Igen, az Isten szerinti szomorúság az megtérést, hozzáfordulást eredményez. Még akkor is, hogyha ebben a járványhelyzetben mi úgy gondoljuk, hogy a legjobb alkalom Istenhez fordulni, mert hova fordulnánk máshoz. És azt is látjuk, hogy valaki pedig éppen ebben megkeményedik, és azt mondja, hogy nem, ha Isten ilyet ilyet enged ezen a világon, akkor ő biztos nem szeret bennünket. Mind a kettő fontos, a magunk feletti szomorúság és az Isten szerinti szomorúság, az megbánhatatlan megtérést és örök életet eredményez. Ezen a héten adjunk teret a szomorúságnak is, nem baj, ha szomorúak vagyunk, és ha a nagy péntek és a nagy szombatnak a csendje is, akár ez a mai este ezt eredményei számunkra, nem baj, mert van Isten szerinti szomorúság. Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a 12 közül, és nagy sokaság jött vele, kardokkal és botokkal, a főpapoktól és a népvéneitől. Az árulója ezt a jelet adta nekik. Akit megcsókolok, ő az. Fogjátok el őt. És azonnal Jézushoz lépett, és így szólt. Üdvözlégy, Mester! És megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki, barátom, ezért jöttél. Akkor odamentek, megragadták Jézust, és elfogták. Az ötödik szavunk, az utolsó szavunk a magány. A nagy hétnek a magánya. Most magányos helyzeteket élünk meg. Egy olyan közösségben, aminek az a lényege, hogy együtt vagyunk, és együtt lehetünk, és együtt erősítjük egymást, és amit közösségben élhetnénk meg most ezen az ünnepen, egyénileg az otthonainkban, talán családi körben, de lehet, hogy éppen magányosan éljük meg. Azért vagyunk gyülekezet, mert összegyűlünk, és most csak a képernyők előtt, a különböző eszközök előtt gyűlhetünk össze. De mégis azt gondolom, emellett, hogy igen, nagy igényünk van, és azt is reméljük, hogy Isten elhozza számunkra azt az időt, amikor újra együtt lehetünk, és felszabadultan lehetünk együtt. De a nagy hétnek vannak olyan része, amit egyedül élhetünk meg, amit csak egyedül élhetünk meg. Nagyon szép ennek a történetnek, az egész Gecsemáni történetnek a leírása, olyan szép kifejezéseket találunk benne, arra, hogy Jézus ezt hogy élte meg. Ilyeneket mond, virrasszatok velem. Milyen jó lenne megélni ezt a szenvedést együtt. Vagy azt, hogy maradjatok itt, ezt mondja a tanítványoknak. Azt is olvasjuk, egy kissé tovább ment, egyedül imádkozott. Ott hagyta őket, újra elment. És a végén, ami már a nagypéntekre vezet át bennünket, azt olvassuk, hogy megragadták és elfogták. És az a fajta magány az akkor jött igazán el Jézus életébe, amikor egyedül kellett kimondani a döntést, legyen meg a te akaratod, és egyedül kellett elhordozni a világ összes bűnét. És ez arra késztet bennünket, hogy mi se féljünk a magánytól, ennek a hétnek a magányától. Ez nem azt jelenti, hogy Isten nincsen velünk, nagyon is velünk van, de a kereszthez egyedül mehetünk. És a nagypéntek estéhez egyedül juthatunk el. Ahogyan nagyon kevesen maradnak ott Jézus kereszténél, csak néhányan, mindnyájan megélhetjük ezt, hogy igen, oda jutok a kereszthez, oda kell jutnom a kereszthez, de ezt csak egyedül tehetem meg. Mert személyes kapcsolatom, viszonyom van Jézushoz. És ott a kereszt alatt egyedül tudok leborulni előtte, és kérni őt, hogy fogadja el az életemet. Ezért jó ez a hét ilyen szempontból, hogy van a magánynak is tere. És adjunk teret a magánynak. Furcsa ezt mondani talán, hogy a közösségre vágyunk, és ezt hiányoljuk, de adjunk teret a magánynak. Így ebben a következő néhány napban, hogy igen, Isten elérjen bennünket az ő üzenetével. Talán éppen ezeken a fogalmakon, ezeken az érzéseken keresztül is, ami a nagycsütörtök éjszakájának az érzése. Így legyen velünk a hála, így legyen velünk az árulás, a botránkozás, a szomorúság és a magány. Azzal az örömhírrel is, hogy mindez értünk történt, helyettünk és miattunk történt, hogy méltóképpen készüljünk fel nagypéntekre, a húsvétra, Jézus Krisztus kereszthalálára és feltámadására. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked ezt az éjszakát, ami döntő volt a mi hitünkre nézve és az egész világtörténelmre nézve is, amiben sok érzelem és sok döntés, sok viszony, sok emberi is volt, a tanítványokhoz kapcsolódó érzések, a tömeghez, az Istennel való kapcsolatnak a nagyon mély megélése. Köszönjük, hogy ezt elhordoztad értünk, és hogy ez a döntés, ez az lehetett, hogy igen, legyen meg a te akaratod. Mi is ezt keressük folyton, ezt a lehetőséget, hogy az életünknek a nehéz kérdéseiben, a fájdalmaiban, küzdelmeiben olyan jó lenne ezt mindig kimondani, hogy legyen meg a te akaratod. És nehezen tudjuk ezt kimondani, mert annyira ragaszkodunk a sajátunkhoz, ahogy Péter ragaszkodott ahhoz, hogy veled együtt hal meg, és néhány perc múlva még azt sem merte kimondani, hogy hozzád tartozik. Szeretnénk megélni így ezt a mai estét, Urunk, veled együtt, ezekben a döntésekben megélve a hálát, amit adhatunk, az árulásnak a szörnyűségét, a botránkozásét, a szomorúságét és a magányét. Köszönjük, hogy ezt elhoztad, hogy előkészítesz bennünket a felhőtlen ünnepre és arra a közösségre, amit te szereztél éppen az utolsó vacsorán értünk. Köszönjük, hogy áldást mondtál a kenyérre, a saját testedre, és hálát adtál arra is, hogy nekünk adtad a kelyhet, a vért. Köszönjük ezt a mély közösséget, és szeretnénk idén is megélni minden nehézség ellenére, és szeretnénk azért is kérni, Urunk, és könyörögni azért, hogy bizonyára nem véletlen, hogy a legmélyebb pontjai talán ennek az egész járványnak a nagy hétre esnek, a legnehezebb számok, a legdurvább statisztikák, de azt is reméljük, hogy van ebből kiút, és hogy van egy mély pont, ahonnan felemelkedés, feltámadás van, és ahogy a természetet látjuk megújulni most magunk körül, minden kertben, minden balkonon, határban, úgy szeretnénk, hogyha megújítanád az életünket, és új termést adnál, új sarjakat az életünkben, így őrizd a mi gyülekezetünket ebben a helyzetben is, kitartásért és erőért imádkozunk, hogy egymást bíztatni és erősíteni tudjuk. Kérünk, hogy így légy velünk ezen az éjszakán, és áldj meg minket. Amen. Az Úr Jézus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.